Köszöntöm a Bukaresti Rádió hallgatóit. Önök heti politikai értékelőnket hallják. Szűcs Levente vagyok. Miközben az anyaországban és általában a magyar médiatérben március 15-e alkalmával arról vitatkoztak, hogy ki nem érdemelte meg a Kossuth díjat, vagy kinek kellett volna megkapnia és nem kapta meg, Bukarestben nyilvános vitát rendeztek a román-magyar viszonyról és annak kilátásairól, elemzők, diplomaták és újságírók részvételével. A szervező a Román Akadémia égisze alatt működő szervezet, a Fekete-tenger Egyetemi Alapítványa volt, a címe pedig Románia és Magyarország, megbékélés francia-német mintára vagy hidegháború. Elsőként az alapítvány elnöke Dan Dungácsó szólalt fel, megindokolva mindenek előtt, hogy miért van szükség az ilyen jellegű eszmecserékre. Dungácsó nem állta meg, hogy ne eressze meg egy enyhén ironikus utalást arra, hogy tavaly decemberben a budapesti külügyminisztérium eltiltotta a magyar diplomatákat a román nemzeti ünnepen való részvételtől.
Mit ünnepelünk március 15-én? Semmit, ha idézném, amit tavaly mondtak. Csak hogy mégiscsak van mit ünnepelnünk, hiszen ez az egyik nemzeti ünnepe egy szomszédos országnak, amely partnerünk a NATO-ban és az Európai Unióban, és ebből a szempontból talán az a legtalálóbb egy alapítvány számára, hogy szervezzen egy nyilvános vitát Románia és Magyarország viszonyáról.
Dan Dungácsó egyben a Román Akadémia Politikatudományi és Külkapcsolatok Intézetének az igazgatója is. Felszólalásában emlékeztetett, hogy több mint 3 évvel korábban, amikor az alapítvány újraindította a tevékenységét, az első nyilvános vita témája éppen Magyarország és Románia kapcsolata volt. Azt is felidézte, hogy 2013. novemberében sem volt valami bíztató a két ország közötti viszony, hiszen akkor már csak nem 2 év telt el a legutóbbi külügyminiszteri találkozó óta. Dungácsó előadásának fő témája Magyarország politikai és stratégiai pozícionálódása volt, és már az elején tisztázta, hogy ez miért fontos.
Ki kell bogoznunk, hogy mi Románia álláspontja Magyarország kapcsán, vagy ha úgy tetszik, hogyan értékeli Magyarország politikai és stratégiai mozgását, amelyektől függ Bukarest pozicionálódása. Tehát számunkra alapvető kérdés, hogy mit tesz Magyarország, mert csak ennek alapján tudhatjuk, hogyan viszonyuljunk hozzá.
Az elemző ezzel bele is vágott a magyar külpolitika elemzésébe. Az első megállapítása az volt, hogy a magyar diplomácia kommunikációja felgyorsult, a nyilatkozatok intenzívebbé, élesebbé, fesztelenebbé váltak, és elértek egy olyan szintet, amely már a diplomácia határait jelző vörös vonalon túl van, legalábbis az elemző megítélése szerint, és amire nem igazán találunk példát a közelmúltban.
Tudjuk, és erről többször beszéltünk, hogy Magyarország bizonyos stratégiai geopolitikai féktelenséget mutatott a moldovai köztársasággal, Oroszországgal kapcsolatban. Ugyanakkor az az érzésem, hogy bár Budapest politikai üzenet hordozói nagyjából ugyanazok, a hangvételük érezhetően megváltozott. És itt a legfontosabbakra gondolok. Aki beleolvasott az utóbbi időben, különösen az amerikai elnökválasztás után a republikánusokhoz vagy Donald Trumphoz közel álló sajtóba, azt láthatta, hogy sok olyan cikk van, amely Orbán Viktorról szól, vagy maga a szerző is Orbán Viktor. Ezekben nagyon keményen állást foglal bizonyos kérdésekben, amelyeket igyekszik úgy felvetni, hogy a tálalás révén erőteljes egyezést mutassanak Donald Trump álláspontjával.
Az elemző úgy értékelte, a magyar kormányfő hangvétele is megváltozott. Ezt alátámasztandó felidézte a magyar miniszterelnök néhány közelmúlt beli nyilatkozatát.
Az egyik nyilatkozatában, amelyet a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tett, Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy a rossz ideológiájának a forrása a nyugat. Tehát a nyugat kitalált egy doktrínát, amelyet aztán keleten honosított meg, és mi tulajdonképpen a nyugat kísérleti terepe voltunk. Természetesen erről lehet vitázni. Ugyanakkor egyértelmű hangvételváltást jelez, hogy olyasmi fogalmazódik meg nagyon magas szinten, nagyon hangsúlyosan, ami nem is olyan régen, még csak obskurus weboldalak apanázsa volt. Utalni szeretnék továbbá Orbán Viktornak egy másik nyilatkozatára, amelyet a kereskedelmi kamaránál tett, és amelynek a lényege a nagyszerűség volt. A nyilatkozat szerintem rendkívüli jelentőségű, mindössze néhány kijelentést idéznék. Magyarország lehet, hogy kicsi, de a magyarok mindig is értették, hogy mit jelent a nagyság. A nagyság szellemi természetű dolgot jelent. Nagyság a kultúrában, nagyság a sportban és nagyság a tudományban. Erről nem mondhatunk le, mert mi nem egyszerűen csak egy kárpát-medencei nép vagyunk, hanem egy nagy nép vagyunk, függetlenül attól, hogy most éppen össze vagyunk zsugorodva és demográfiailag lejtmenetben vagyunk. De ez nem változtat azon az alapvető több mint 1000 éves tényen, hogy mi egy nagy nemzet vagyunk. Olyan emberek élnek ebben az országban, akik így gondolnak magukra. Ez csak egy példa a beszédből, amelyben Orbán kétségtelenül önazonos, ugyanakkor a magyar miniszterelnök, mintha soha nem lett volna ennyire szabad szájú. Számunkra a kérdés az, hogy mi történik Magyarországgal, és mi történhet a kétoldalú viszonnyal.
Ezzel kapcsolatban Dán Dungácsú ismételten visszatért a magyar külügy tavaly december elsőjei gesztusára. Hangsúlyozta, hogy miközben formálisan a külügyminisztérium rendelte el, hogy a magyar diplomaták még véletlenül se vegyenek részt a román nemzeti ünnep alkalmából rendezett fogadásokon, az intézkedés mögé felsorakozott az egész budapesti vezérkar, kezdve az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökétől a miniszterelnökig. Dungácsú szerint a fejleményeket kétféleképpen lehet értékelni.
Úgy tekinthetjük ezt az affért, mint valamit, ami a kétoldalú viszony része. Ebben az esetben a nézeteltéréseket is kétoldalú tárgyalások útján lehet rendezni. Ám megközelíthető a kérdés más szemszögből is. Tekinthetjük úgy, hogy a probléma nem a kétoldalú kapcsolatok része, hanem csupán következménye, az egyik következménye a Budapesten zajló mélyebb folyamatoknak. Tehát nem csak kizárólag Románia elleni gesztussal van dolgunk, hanem egy olyan üzemzavarral, egy olyan általános attitűdváltással, amelynek Románia csak az egyik célpontja.
Dán Dungácsú hangsúlyozta, hogy a magyar vezetés célkeresztjébe került az utóbbi időben Ukrajna vagy az Európai Unió is, tehát a románok által barátságtalannak talált gesztus korán sem egyedülálló. Ezt azért fontos tisztázni, mert Románia válaszát a magyar gesztus minél pontosabb értékelésének kell meghatároznia. A szakértő ugyanakkor felhívta a figyelmet. A legkézenfekvőbb és legkényelmesebb megközelítés az első, vagyis ha az incidenst a kétoldalú kapcsolatok egyfajta rövid zárlataként kezeljük. Egyáltalán nem mellesleg, mindenki számára ez volna a legjobb, hiszen közvetlen tárgyalások útján tisztázni lehetne a nézeteltéréseket, és a dolgok rövid úton visszatérhetnének a rendes kerékvágásba, tette hozzá.
Azt gondolom azonban, hogy ha ebben a kulcsban olvassuk a történteket, nem kapunk teljes képet. És erre a legjobb bizonyíték az, hogy Románia külügyminisztere a minap nem találkozott Magyarország tényleges politikai vezetőjével, Orbán Viktorral. Az a tény, hogy a találkozót előzőleg bejelentették, arra utal véleményem szerint, hogy ha a kétoldalú viszonyt az első forgatókönyv alapján próbáljuk elemezni, az túlzott leegyszerűsítés lenne. Ezért úgy gondolom, hogy számolnunk kell a második forgatókönyvvel, vagyis azzal, hogy a két ország közötti fejlemények csupán következmények, és azok mögött Budapest általános attitűdváltását kell keresni. Más szóval a problémák nem oldhatók meg egyszerűen egy kétoldalú egyeztetés révén.
Dán Dungácsú éppen ezért úgy véli, ellentétben más elemzőkkel, hogy a román-magyar viszony hirtelen javulása puszta illúzió. Itt nyitunk egy zárójelet. Több magyar politikai elemző is bizakodóan nyilatkozott Theodor Meneskánu román külügyminiszter február végi budapesti látogatása előtt. Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója több tévé és lapinterjúban is elmondta, most mindkét oldalról megvan a szándék a kétoldalú kapcsolatok javítására. Fontos leszögezni ugyanakkor, a Külügyi és Külgazdasági Intézet a Magyar Külügyminisztérium háttérintézete, amelynek feladata nem csak elemzésekkel, tanulmányokkal, szakmai anyagokkal segíteni a magyar külpolitika és külgazdaság meghatározó szereplőit, hanem az intézet bevallottan feladatának tekinti továbbá, hogy idézem, a külpolitikához és külgazdasághoz kapcsolódó hazai szakmai közélet aktív alakítója legyen, beleértve a szélesebb nyilvánosság elérését is, idézet bezárva. Magyarán, ha az intézet vezető kutatója sorra járja a szerkesztőségeket, amit mond, az kvázi hivatalos álláspontnak tekinthető. eddig a zárójel. Most pedig visszatérünk a március 15-i bukaresti konferenciához és Dan Lungácsúhoz, aki kevésbé derűlátó, mert, mint korábban is elhangzott, úgy látja, hogy a Románia és Magyarország közötti konfliktusos viszony önmagában nem értékelhető, mivel csupán tünete, következménye az Orbán kormány bővebb politikájának. Ebből következik, hogy a problémákat nem is lehet kétoldalú tárgyalásokon megoldani.
De azt a probabil, domnul Viktor Orbán, muszantanit,
vélhetően emiatt nem találkozott végül Orbán Viktor a román külügyminiszterrel, mert a találkozó úgy sem oldott volna meg semmit. Magyarország nagy valószínűséggel a továbbiakban is felhasználja majd a román-magyar viszonyt, ahogy felhasználja például Oroszországot vagy az Európai Uniót is. Naivitás azt hinni, hogy Orbán Viktor orosz barát. Nem orosz barát, ahogy általában a magyarok sem. Viszont a Moszkvához fűződő kapcsolatait pragmatikus szempontok alapján felhasználja, hogy emelje Magyarország fontosságát.
Dan Lungácsú több példát is felhozott Orbán Viktor nemzetközi manőverezéseire. Megemlítette, hogy miközben a visegrádi négyek fontossága az utóbbi időben jelentősen megnőtt, köszönhetően annak, hogy a csoport országai szorosan együttműködtek számos európai kérdésben, amilyen például a menekültválság, ez nem gátolta meg Orbán Viktort abban, hogy a varsói partnerei ellenkezése dacára megszavazza Donald Tusk újraválasztását az Európai Tanács elnöki posztjára. A magyar miniszterelnök azzal védekezett, hogy a Fidesz az Európai Néppárt tagja, és tiszteletben kell tartania a párt család döntését a kérdésben. Az érvelés kicsit sántít, ha figyelembe vesszük, hogy a Fidesz képviselői nem szavazták meg Jean-Claude Juncker kinevezését az Európai Bizottság élére, pedig ő is az Európai Néppárt jelöltje volt, hívta fel a figyelmet Dan Lungácsú. Az elemző több példát is felhozott, hogyan zsonglőrködik a Fidesz kormánya a külkapcsolatokkal. Orbán Viktor látványosan hátat fordít Brüsszelnek, amikor a bevándorlókról van szó. Máskor pedig éppen ő megy panaszra Brüsszelhez, ha például Ausztria csökkenteni akarja a vendégmunkások otthon tartózkodó gyermekeinek járó támogatás mértékét.
Az Európai Bizottság jó, amikor meg kell fedni Ausztriát, de nem jó, ha a menekült kvóták elfogadását sürgeti. Ez a fajta instrumentalizálás folytatódni fog. Magyarország ezt játsza, növeli a befolyását, felbátorítva érzi magát az Egyesült Államok beli fejlemények által, meghirdette a Washington és Budapest közötti, mondjuk úgy, gondolati partnerséget, és innen arra felé egyre zabolátlanabb lesz, és egyre nehezebben lehet majd vele szót érteni. Mert sajnos nem csupán a kétoldalú kapcsolatok megromlásával állunk szemben. Magyarország nem Románia ellen indult meg, csak nem halad ugyanazon az úton, amelyen Románia. Ebből a perspektívából kellene újra gondolnunk a kétoldalú viszonyrendszert, legyen szó a gazdasági kapcsolatokról, diplomáciáról, politikáról vagy stratégiai kérdésekről.
Nem Dan Lungácsú volt az egyetlen, akinek a beszédéből kiszűrődött, bár konkrétan nem fogalmazta meg, hogy a magyarokkal vigyázni kell, sőt, alkalmattán tartani kell tőlük. Ez sokkal erőteljesebben átütött Sergiu Celák előadásából. A volt nagykövet és diplomata, a rendszerváltás utáni Románia első külügyminisztere felidézte többek között, hogy 1990. januárjában elsőként az akkori magyar külügyminiszter Hon Gyula vendégeskedett Bukarestben. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ellentétben Teodor Meleskánó két héttel ezelőtti fogadtatásával a későbbi magyar miniszterelnököt annak idején Ion Iliescu ideiglenes államfő és Péter Román miniszterelnök is fogadta.
Tartalmas tárgyalásokat folytattunk, viszont az idő számottevő részét egy szemantikai vita foglalta le. Mivel sehogy sem tudtunk egyetértésre jutni, még szótárak segítségével sem azt illetően, hogy a felek mit értenek az önrendelkezés fogalom alatt. Elmagyarázták, hogy a magyar nyelvben más értelme van, mint románul, de azt nem mondták ki, hogy milyen valós politikai jelentés tartalma van. Csak az álcát mutatták be. Biztos vagyok benne, hogy ugyanezzel találkozott később Teodor Meleskánó is külügyminiszterként, amikor a kétoldalú alapszerződésről tárgyalt. Illetve tulajdonképpen voltak is sajtóbeszámolók arról, hogy sok idejét elvitték a szemantikai viták, az üres beszéd.
Diplomácia ungar, ale un stil aparte.
A magyar diplomáciának sajátos stílusa van, amelyet saját tapasztalatból inkább a keleti diplomáciai nyelvezethez hasonlítanék, semmint a kartéziánus, logikus európai diplomáciai nyelvezethez. Más logikája van, ezért nem is kell nagyon meglepődnünk rajta, és nem is kell hisztériába esnünk miatta. Abból az egyszerű megfontolásból kell kiindulni, hogy különbözőek vagyunk. Egyesek talán különbözőbbek másoknál, de a kiinduló pont ez. Sem Románia nem akar eltűnni a térképről, sem Magyarország nem akar, valószínűleg. Továbbra is szomszédok leszünk, következésképp találnunk kell olyan pragmatikus megoldásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy ezzel a helyzettel megbirkózzunk, ha tetszik nekünk, ha nem.
Sergio Cellák a továbbiakban kitért Theodor Meleskano budapesti látogatására, és szóvá tette, hogy a román sajtó nem tartotta fontosnak megjegyezni, hogy a román külügyminiszter felszólalt a magyar nagykövetek és a diplomáciai testület évente tartott értekezletén. Meglátása szerint Meleskano beszéde rendkívül konstruktív volt. Azokat a tényezőket emelte ki, amelyek összekötik a két országot, vagy pedig úgymond fejlődő képesek. Miközben nem kerülte meg a kényes kérdéseket sem, de igyekezett óvatosan fogalmazni. Egyúttal meghívta a magyar kollégáját, hogy szólaljon fel a román diplomácia hasonló rendezvényén, augusztus végén, szeptember elején. A diplomata, miután kiemelt több tényezőt a román külügyminiszter budapesti beszédéből, annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Románia és Magyarország együttműködésének az úgynevezett bukaresti kilencek csoport adhat keretet, vagyis a NATO és az Európai Unió 9 keleti határországa, kezdve délen Görögországgal és befejezve északon Észtországgal. Sergio Cellák a külügyminisztérium beli kollégáival folytatott személyes beszélgetéseire utalva bizonygatta, hogy a román diplomácia nagy jövőt lát ebben a keretben, amely helyettesítheti a lengyelek által pár éve feltámasztani próbált történelmi intermáriumot, amely a diplomata szerint a múlté. Felszólalásában áttételesen utalt csak arra, hogy Románia nem viszonyul túlzottan lelkesen a visegrádi négyekkel való együttműködéshez. Ez ellentétben áll a magyar alapvetéssel, amelynek az utóbbi hetekben több mérvadó elemző is hangot adott. Így is Gergely politológus a Maszolnak adott interjúban egyenesen úgy vélte, Romániának fűződik inkább érdeke ahhoz, hogy csatlakozzon vagy közeledjen a V4-ekhez. Szerinte Bukarest valójában egy román-lengyel tandemet céloz meg, de a lengyelekhez a V4-en keresztül vezet az út, és úgy tűnik, hogy a Magyarországgal való kapcsolatok normalizálása nélkül ez nem fog menni. Mások úgy látják, hogy igazából a V4-ek udvarolnak Bukarestnek, mivel a britek kilépése után a népességét tekintve a hatodik legnagyobb EU tagállam támogatása jócskán megnövelné a csoport jelentőségét. A dolgokat bonyolítja, hogy Romániában a külpolitikának két centruma is van, a kormány mellett az államfői hivatalban. Klaus Johannis elnök, európai ügyi tanácsadója Leonard Orbán a Digi24 hírtelevíziónak nyilatkozva leszögezte, Románia nem csatlakozhat a visegrádi együttműködéshez, mivel víziója az Európai Unió jövőjéről nem találkozik Budapest és Varsó elképzeléseivel. Konkrétan Románia az integráció elmélyítését támogatja, egy föderatív Európa felé való elmozdulást, miközben Orbán Viktor és a lengyel vezetők rémálomként utalnak az egyelőre tervben sem szereplő Európai Egyesült Államokra, és az uniós intézmények jelenlegi kompetenciáit is megnyírbálnák.
Lengyelországgal és Magyarországgal nem egyezik a víziunk. Mi támogatjuk az integráció elmélyítését. Azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak tovább kell mennie a megkezdett úton. Nem értünk egyet azzal, hogy a tagállamok visszakapjanak egyes hatásköröket. Ellenkezőleg, amikor lehetőség nyílik rá, további kompetenciákat kell átutalni uniós szintre, mert csak is így erősödhet meg az európai projekt. Ez a mi meglátásunk. Hogyan fogjunk tehát össze egy olyan csoporttal, amely nem osztja ezeket a nézeteket? Ha teszem azt, más kérdéseket illetően nincsenek is jelentős nézeteltérések, ez egy rendkívül súlyos kérdés. Alapvető, hogy hogyan látjuk a jövőt, az Európai Unió jövőjét.
Krisztián Diaconescu volt külügyminiszter úgy vélekedett, Bukarestben sokszor túl gyorsan felkapják a vizet egy-egy budapesti nyilatkozat nyomán. Szerinte egyrészt a dolgok nem annyira súlyosak, amennyire első látásra, hallásra tűnnek. Másrészt utalt arra, hogy a magyar vezetők bizony sokszor folyamodnak kettős beszédhez.
Függetlenül attól, hogy egy-egy politikai vagy gazdasági kérdésben mi vagy ki mellett foglalt állást Budapest, soha nem emelt kifogást és soha nem szavazott az Európai Unió vagy a NATO döntései ellen, ideértve az Oroszország elleni szankciókat is. Végül is abból kellene kiindulni azoknak is, akik megítélésem szerint túlságosan könnyen felkapják a vizet itt Bukarestben egy-egy budapesti nyilatkozat miatt, hogy Magyarország végső soron beállt a sorba és tartja magát a közös értékrendszerhez.
Diakonescu szerint ezt Moszkvában is tisztán látják, hiszen három nagy magyarországi vállalat, a MOL, az OTP és a Richter Gedeon megpróbálta megvetni a lábát az orosz piacon, és nem kapott belépőt. Miközben a budapesti vezetés gesztusaiból egy felületes olvasatra arra lehetne következtetni, hogy Budapest legnagyobb barátja Moszkva. A volt külügyminiszter felhívta a figyelmet még egy számottevő aspektusra.
Az alapvetés, amelyből ki kell indulnunk a két ország kapcsolatának elemzésekor, a következő kell, hogy legyen. Romániának és Magyarországnak és a két ország közötti kapcsolatoknak rendkívül jót tett az európai és a NATO integráció. Nagyon sok hasznát vesszük. Ha összehasonlítjuk ugyanazokban a kérdésekben a retorikát és az attitűdöt, vagy akár a megállapodások hiányát az érzékeny problémakörökben az euróatlanti család tagjává válás előtt és után, alapvető különbségeket látunk. Íme még egy érv amellett, hogy a Nyugat nagy családjának részét kell képeznünk.
Krisztián Diakonescu után Ioan Doncan szólalt fel, aki 4 évig volt nagykövet Budapesten, 1993 és 1997 között. Az egykori diplomata rendkívül kemény hangot ütött meg. Előbb kifejtette, hogy rendkívül körültekintően kell eljárni a magyarokkal. Majd hozzátette, hogy nem kell tartani tőlük, mert hiszen mindkét ország NATO és EU tag, és a két szervezet alapszerződésében nagyon pontosan le van szabályozva, meddig mehetnek el a tagok a kétoldalú kapcsolatokban. Doncan megerősítette, hogy ha tárgyalásra kerül a sor, a magyarokkal vérre menő szemantikai vitákat kell folytatni.
Ne felejtsük el, hogy a román-magyar alapszerződés 76 évig készült. Így történhetett meg, hogy az utolsó néhány évben én tárgyaltam róla budapesti nagykövetként. És mivel szóba kerültek a szemantikai viták, még 48 órával az alapszerződés aláírása előtt éjszaka tárgyaltunk a miniszterelnökkel, Horn Gyulával az utolsó megfogalmazásokról, amelyeket mindkét fél elfogadhatónak tartott. Aki velünk románokkal megállapodásra jutott, annak a magyar politikusnak a karrierje véget ért. Horn Gyula miniszterelnököt jószerivel száműzték a politikai életből, miután aláírta az alapszerződést Romániával. Ez a magyarok hozzáállása, ennek alapján kell hozzájuk viszonyulni.
Petri Sor, PU gazdasági tanácsadó, Rádó Vászile egykori miniszterelnök államtanácsosa, mielőtt részletesen vázolta a két ország gazdasági kapcsolatait és kilátásait, egy anekdótát osztott meg a közönséggel. Eszerint a Pearl Harbori támadás után japán szövetségesei sorran hadat üzentek az Egyesült Államoknak. Egy szép napon Magyarország washingtoni nagykövete is tiszteletét tette Roosevelt elnök irodájában, hogy átadja a hadüzenetet. Roosevelt elnök elkezdte olvasni. Mi a magyar királyság hadat üzenünk? Ó, szóval Magyarország királyság, és ki a király most? Hát nincs királyunk, régensünk van. És a régens akkor? Horthy tengernagy. Szóval Magyarország tengeri hatalom. Nem igazán, csak volt tengerünk, de a tengernagyi címet is megtartottuk. Rendben van, de miért akarnak hadat üzenni Amerikának? A magyarok ellenségei vagyunk mi amerikaiak, dehogy is a mi ellenségeink a románok. De hát akkor miért nem a románoknak üzennek hadat? Nem lehet, mert a románok a szövetségeseink. Ezzel az anekdotával támasztotta alá a gazdasági tanácsadó, hogy Románia és Magyarország viszonya mindig is tele volt ellentmondásokkal. Tele van ma is, hiszen miközben a két ország között hosszú éveken át nincs magas szintű politikai kapcsolatfelvétel, a román-magyar gazdasági kapcsolatok rendkívül intenzívek, és bár sokan nem gondolnák, a román-magyar viszony szerkezete, intenzitása rendkívül hasonlít a német-franciára, amelyet a megbékélés modelljeként emlegetnek. A felsorolt adatok alapján esetünkben Magyarország játszaná az exportorientált, gazdaságilag fejlettebb és szofisztikáltabb Németország szerepét. Románia pedig a kevésbé versenyképes, kevésbé export és újítás orientált Franciaországét. Az elemző arra is rámutatott, hogy a gazdaságnak óriási szerepe volt a két korábbi halálos ellenség megbékélésében.
În primul rând, mi se pare demn de subliniată semnificația declarației din 2003 Lamy Verheugen.
Mindenek előtt fontosnak tartom aláhúzni a 2003-ban aláírt Lamy Verheugen megállapodás jelentőségét. Két európai biztos, Pascal Lamy és Günther Verheugen kiadtak egy közös nyilatkozatot, amelyben arról beszéltek, hogy Franciaország és Németország megosztozhat egy helyen az ENSZ biztonsági tanácsában. Közös nagykövetségei vagy hadászati egységei lehetnek. Másodszor meghatározó a két oldalú kapcsolatokat illetően a közös gazdasági projektek megléte. A legjelentősebb az Airbus, amelynek az éves forgalma eléri a 140 milliárd dollárt, és mintegy 150 ezer embert foglalkoztat. Ennek a kolosszális közös vállalkozásnak a hatásai is kolosszálisak.
Să înțelegem această dimensiune colosală a unui proiect comun. Și în fine al treilea lucru care mi se pare simptomatic pentru magnitudinea relațiilor franco-.
Végül a harmadik dolog, amit a francia-német kapcsolatok nagysága szempontjából jelzésértékűnek tartok, az a tény, hogy létezik egy közös művészeti televízióadó, az Arte. Nem utolsó sorban intézményesítették a közös kormányüléseket. Ezeket minden évben kétszer tartják.
A Petrisor Pénjó által ismertetett adatok szerint a román-magyar viszonyban jócskán van helye a bővülésnek, mindenek előtt román részről, hiszen a viszony a két ország között meglehetősen egyenlőtlen. Magyarország csak nem kétszer többet exportál Romániába, mint fordítva. A magyar termékek elsődleges felvevő piaca Németország, de a második helyen rögtön Románia következik. Ezzel szemben az importok területén Románia csupán a tizedik beszállítója Magyarországnak. Ezzel együtt Románia kétszer több árut szállít Magyarországra, mint Oroszország, akár az uniós szankciók előtt is. Az elemző egy sor érdekes adattal szolgált a román és a magyar gazdaságot, valamint a kettő közötti kapcsolatokat illetően, majd azzal zárta beszédét, hogy az ő területe a számok, a következtetések levonását másokra bízza. A példáját követve a hallgatókra bízom a következtetések levonását. Remélem, hogy mai adásunkból megtudtak egyet s mást a román-magyar viszonyról, illetve arról, hogy hogyan gondolkodnak erről a politikusok mögött álló bukaresti elemzők és diplomaták, és hova fejlődhet a két ország viszonya, ha a politikusokban van hozzá kellő bölcsesség. Műsorunk végéhez közeledve megköszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Hallgassanak bennünket holnap is 15 órától. Addig is böngészhetik műsorainkat interneten a www.bukarestiradio.ru címen. Én Szűcs Levente vagyok, további kellemes délutánt, legyen szép a hetük, viszont hallásra!